Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, adventi sorozatunk első igéjét, első napjának igéjét, Ézsaiás könyvéből olvasom Isten igéjét, az 53. fejezet 6. versét. Így hangzik Isten igéje. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűneért. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, az adventi sorozatnak azt a címet adtam, hogy adventi hírnök. És az adventi hírnök első kiáltása így hangzik most felénk, Ézsaiás könyve alapján, az 53. fejezet 6. vers alapján, ne tévelyegjetek. Advent a várakozás ideje, jó megadással várni az Úrra, mondja az Isten embere, és akik megtapasztaltuk már, hogy tényleg jó csendben maradni és várni az Urat, azok tudjuk, hogy igaz ez az ige. Jó várni és nem kapkodni. Jó várni, hogy az Isten mikor lép, és mikor mehetünk mi utána, amikor ő elkészíti az alkalmat, a helyet, az utat, és nem a saját fejünk balgaságai szerint kell, aztán majd meginni a levét annak, amit cselekedtünk. Persze a világ nem így gondolkodik. A világ nem azt gondolja, hogy jó megadással lenni, jó csendben várni az Úr. A világ kapkod. A világ azonnal szeretne rögtön eredményeket elérni. Szeretné gyorsítani az időt. De sokszor halljuk azt, hogy bárcsak túl lennék ezen a vizsgán, a gyerekeim jöttek ezzel, mindig mondtam nekik, hogy gyerekek, hát akkor lassan nyugdíjba juttok, hogyha mindig túl szeretnétek lenni valami. Hát meg kell várni a felkészülés nehézségét és örömét, aztán a vizsgázás nehézségét és örömét, és aztán élvezni ezeket, aztán visszaemlékezni rá. De hogyha mindenen túl szeretnénk lenni pillanatokon belül, egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy vége van az életünknek, és nem élveztünk belőle semmit. A világ azt szeretné, hogyha hirtelen ott lenne a kezében már az eredmény. Nem tud várni. Úgy, mint a gyerekkorunkban, amikor emlékszem rá, a barátaimmal mentünk az utcákon, és megláttunk egy még zöld, de már ilyen jó nagy darab sárga barackokat a fán, lekaptuk és beleharaptunk, savanyú volt, meg ment a hasunk utána, de nem győztük meg kívánni, hogy megérjen a barack, hogy aztán tényleg finom legyen. És egy idős asszony mondott egy nagyon bölcs gondolatot, akkor még csak úgy szorványosan megjelent, ma már talán általános az, hogy tinédzserek szeretnének idősebbnek látszani, lányok idősebbnek látszani, mint ahány évesek valójában. Szeretnének nagy lányok lenni. És akkor ez az idős asszony az utcánkban azt mondta, Évikém, nagy lány még lehetsz, de kislány csak most. Aztán jóval később értettem én meg ennek a lényegét, akkor csak úgy rögzült a memóriámban, hogy mindennek megvan a maga ideje. És hogyha az ember nem veszi el annak a gyümölcsét, ami akkor adatik, akkor valamit elveszít. Az nem fog visszajönni. Kislány már nem lehetsz többé Évikén. Nagylány még lehetsz. Most hiába fested magadat, meg hiába dajeroltatod, meg öltözöl úgy, hogy nagylány legyél, nem nyersz vele, hanem rengeteget veszítesz. Mondta ez a név, ne kapkodjál, kislányom. A keresztények tudnak várni, az advent a várakozás időszaka, és valóban vérmérsékletünktől, személyiségünktől függően várakozunk adventben. Aztán vagy tudja az ember, hogy mire vár, vagy hamis várakozásai vannak. Nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy adventben mire kellene várnia. Amikor 1960-ban 4 éves voltam, én nagyon vártam a Jézuskát. Nem tudom, miért fogalmazódott meg az bennem akkor, hogy nekem találkozni kell vele. Tudtam, hogy ajándékot hoz, tudtam, hogy karácsonyfát állít, és nekem ott kell lenni akkor, amikor ő beszállítja azt a szobába, és nekem látnom kell őt, és én rettenetesen készültem rá, hogy én találkozni fogok vele. És hát persze a szüleim véletlenül karácsony estéjének délutánján ott felejtettek nagyszüleimnél, és én hiába nógattam a nagyapámat, hogy menjünk, mert nekem rettenetesen fontos dolgom van, nekem találkoznom kell, mert hát majd nem soká hozza a karácsonyfát a Jézuska. Hát a nagyapám egy nagy mesélő volt, igazi parasztember, aki jól el tudta venni a figyelmet, úgyhogy arra jöttem már rá, hogy már sötét este van, és akkor indulunk a szüleim háza felé, a mi házunk felé. És mire odaértünk, beálltam az ajtóba, és láttam a gyertyával, tele csillagszórókkal, tele karácsonyfát, alatta ajándékok, és emlékszem, hogy akkora csalódás volt bennem, hogy én nem találkoztam a Jézuskával, pedig én vártam a vele való találkozást. Persze pár évvel később jött a nagy kiábrándulás, hogy nem Jézuska állította azt a karácsonyfát, hanem a szüleim. És ez 20 évre engem úgy eltávolított, több mint 20 évre az Istennel való foglalkozástól. Nem voltunk vallásos család. Ez a tradicionalizmus ott benne volt a családunk életébe, de igazából nem volt ott az élő Úr Jézus Krisztussal való találkozásnak a lehetősége és öröme. No hát az én gyerekeim nem hallottak a Jézuskáról, hanem az Úr Jézus Krisztusról, mint a szabadító Istenről. És a karácsonyfa az mindig a szülők által, vagy hát később a gyerekek segítségével felállított karácsonyfa volt, amely alatt megjelent az Istennek a szeretete rajtunk keresztül feléjük, és ott voltak azok az ajándékok, amelyek esetleg kedvesek vagy örömet okozó ajándékként jelentkeztek az életükbe. Tehát volt egy várakozás az életemben, ami hamis várakozás volt. Vajon hányan várakoznak hamisan ebben az adventben? Hányan készülődnek nagyon rosszul ebben az adventben? És megjelent az interneten a levelező listán egy szeretett himnuszának egy újraértelmezésre, adventre, hogy hiába sütögetek egész nap, most nem szó szerint idézem, ha szeretet nem lesz benne, akkor semmit nem ér az egész. Hiába adom oda a pénzemet, meg a szegényeknek felosztom az életemet, ha nincs ott a szeretet, akkor semmit nem ér az egész. És nagyon pontosan leírja, hogy mit rontunk el az adventi készülődésben. Egyszer én is eljutottam oda, mondtam a feleségemnek, hogy ne készítsünk ajándékot, ne süssünk, ne főzzünk, ne legyen karácsonyfa. Legyen csupasz a karácsony, várjuk az Úr Jézust. Legyünk együtt csak úgy, hogy mi az Úr Jézus Krisztust várjuk, énekelünk, együtt vagyunk, lefekszünk és ébredünk már. Másnap aztán majd sütünk rántott húst, ha megéhezünk. Tetszenek érteni, hogy ne legyen hamis az adventi készülődésünk. Mert de sokszor láttam a feleségemet holt fáradtan, a rengeteg készülődés után. És a karácsony ünnepének elment a lényege. Nem jól készültünk, nem jól várakoztunk. Miért engedtük meg magunknak, hogy tönkre tegyük a várakozás idejét? Vajon a te szívedben helyes várakozás van-e most? Jól várod-e az Úr Jézus Krisztusnak az érkezését? Nehogy úgy járj, mint én 1960-ban. Vagy esetleg az, amikor a mi családunkban megtörtént, hogy egy rettentő fáradt család érkezett meg a karácsony ünnepéhez, és mikor ott lett volna az együtt örvendezésnek az alkalma, már mindenki ki volt fáradva. És nem éltük át azt az ünnepet, amire készít bennünket advent, hogy az Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta ért, hogy aki hisz ő benne, el ne veszelen, örök élete legyen annak, hogy értem adta az Isten a fiát. És 2000 évvel ezelőtt valóság megszületett, lejött az Isten a mennyből közzénk. Itt volt. És ez mind értem történt, nem másért, hanem értem történt, mert úgy szeret engem az Isten. Hogy ezt átélni, hogy nehogy a beigli, vagy a sült hal, vagy a mit tudom én, ki mit készít karácsony, elvegye ennek a lényegét. Olyan jó lenne, hogyha türelmesen, megadással tudnánk várni, és Isten megérkezhetne az életünkben. Sokan sokféleképpen várják, hogy megérkezzen az Úr Jézus Krisztus az életébe, vagy nagyon sokan sokféleképpen tiltakoznak az ellen, hogy az Isten meglátogassa az életüket. Mert mind a kettő valóság. Mind a kettővel találkozunk. Van, aki nagyon vágyja, hogy bárcsak találkozhatnék, vagy bárcsak megoldódhatna az életemnek a nyomorúsága, bárcsak az Isten belenyúlhatna, megigazíthatna. Más meg azt mondja, hogy nehogy belenyúljon, nehogy hozzám érjen, nehogy belépjen az életembe, mert a titkolt bűnök, mert a rengeteg lefedett, meg nem vizsgált, felszínre nem hozott dolgok, ott vannak az ember életében. És nem szeretném, hogyha az Isten világossága arra fényt bocsátana. És magam előtt is, vagy esetleg a többi ember előtt is, meg az Isten előtt is világosságra jönne, hogy mi az, amit elrontottam az életembe, mi az a nyomorúság, ami ott leledzik az életembe. Egyszer egy ember, egy Szabó Gyula bácsi volt az Esperes Szabolcsban, ő mesélte nekem, mikor oda kerültem fiatal lelkészként, hogy a kórházban, amikor látogatott egy beteg embert, és beszélgetett az ágyánál, valaki mögüle, nem is tudta kicsoda, nem is hozzájött, hanem a gyülekezeti taghoz, és ott énekeltek, imádkoztak, beszélgettek, úrvacsorát vitt a betegembernek. Valaki megszólalt mögül, és azt mondja, hogy Isten nélküled lehetett élni, de meghalni nem. Na hú, de rettenetes. Az ember végig boxolja az életét. Keresi a kiskapukat, hogy hogyan lehet valahogy átslisszani dolgokon, hogyan lehet lefedni, megoldani kérdéseket Isten nélkül, és valahogy elérkezik a végéig. És ott a végénél, akkor a halottas ágyán, mert nagy valószínűséggel az ember nem kelt fel az ágyról, a végén azt mondja, hogy Isten nélküled le lehetett folytatni ezt az életet, 60-70 évet, 80-at. De meghalni nem lehet nélküled. Most itt vagyok az életem végén, és találkozni fogok veled. Nem tudlak kikerülni. És az ember belekiáltotta a kórteremnek a levegőjébe. Nem a Gyula bácsinak mondta ő azt. Nem is a másik embernek. Magának. Isten. Nem tudlak kikerülni. Ki akarnálok? Egész életembe kikerültelek. Most is ki akarnálok kerülni. De nem tudlak kikerülni. Muszáj, hogy találkozzak veled. Nem tudok úgy meghalni. És milyen rettenetes, a másik rakamazon voltam egy idősek otthonában, és ott a demens osztályon egy idős bácsi rettenetesen sírt. És oda mentem hozzá, mi baj, miért sír ennyire? Félek a haláltól, meg kell halnom. Nincs mese, és félek tőle. És mondtam neki, hogy evangélikus lelkész vagyok. És akkor mondta, hogy mert hogy az egyház milyen bűnöket követett el, és a papok is, főleg István után. Mondom, István előtt is. Nem az egyház üdvözíti magát, bátyám, meg nem is a papok, hanem az Úr Jézus Krisztus, akiről most én beszélek magának. És hogyha azt az Úr Jézus Krisztust megismeri, akkor a félelem múlik el a szívéből. Az egyházakat, meg a papokat szídja nyugodtan. Csak az Úr Jézus Krisztust ragadja meg. Persze nem jó az egyházat szídni, meg a papokat sem, nincs értelme. De az Úr Jézus Krisztus, aki üdvözít. Tetszik érteni? Itt az életnek a vége, hogy találkozója van vele. Fölkészült rá. Mert sok mindenre készült az életében. Arra, hogy majd gyereket vár, meg hogy fölnevel, meg hogy majd a karrierjét befutja. Sok mindenre készült, de készült arra, hogy ebből az életből ki kell lépni. Megszületésünk pillanatában kódolva van belénk, hogy meg fogunk halni. Ki előbb, ki utóbb. Ki 7-8 éves korában, mint a berceli gyerekek, akiket elütött az autó, ki 20 éves korában, mint egy másik fiatal, akit baleset ért, vagy daganatos betegek, akik ideje korán meghalnak. Egy konfirmandusomat 18 éves korában temettem el, 3 hónap alatt elvitte egy hiperaktív daganat. Sportos, egészséges, vidám, fiatal ember volt. És mire oda kerültem hozzá, addigra már egy maga tehetetlen és eszmélet nélkül fekvő fiatal ember volt. Bele van kódolva az életünkbe. Mindegyikünk meg fog halni. Az ember talán az egyedül lény, aki tudja, hogy meg fog halni. És mégse készül rá. Mégse készülünk arra, hogy majd találkozunk az Istennel. Hogy találkozni fogunk azzal, aki teremtett bennünket. Ez a bácsi rettegéssel készült a találkozóra. Tudta, hogy lesz találkozó, és tudta, hogy felkészületlen. Az Isten szeretne bennünket készíteni. Szeretne a vele való találkozásra készíteni, mert az Isten elküldte az egyszülöttjét 2000 évvel ezelőtt, elküldte, hogy a világgal találkozzon. A világ nem fogadta be. A sötétség nem fogadta be a világosságot. Az övé nem fogadták be, akik közzé küldetett. Isten azt mondja, hogy készülj a fogadására, mert Jézus el akar jönni a személyes életedbe, megváltóként. Szeretné az életedet helyreigazítani. Az Isten nélkül tönkrement életedet szeretné megújítani. Szeretné teljesíteni, amilyennek teremtett téged, amiért teremtette az embert, olyanná szeretne formálni, mert sajnos tönkrement engedetlenségünk miatt. És aztán ott van a harmadik, hogy várd az Úr Jézus Krisztust, mert vissza fog jönni, el fogja hozni a napját. Nem tudjuk mikor, Senki nem tudja, csak az Atya. És milyen jó. Mert megőrülnénk, ha tudnánk, hogy holnap letelik az idő. Ma még itt vagyunk, és holnap 12-kor az Isten elhozza a világ végét, és utána nem lesz semmi. Hú, de lenne kapkodás. Lenne örjöngés. Mit csináljunk most? Hova szaladjunk? Kivel béküljünk ki? Talán a testvér, aki Győr megyében, Győr-Sopron megyében, akik el kéne menni megbékélni vele. De hát itt van a fiam is, akivel rendezetlen a kapcsolatom, meg a szomszédom. Meg ki tudja hány ember, meg hát meg kéne adni azt a tartozást, meg amit elloptam. Rendezni az életünket. Hú, de lenne kapkodás. Hogy rendbe tegyük a találkozás. Meg őrülnénk vele. Az Isten azt mondja, hogy csak ő tudja a napját. De azt mondja, hogy készülj rá, várakozz. Ez a várakozás teljen el készülődéssel, hogy majd az a találkozás ne egy rémült, rettegéssel teli pillanat legyen, hanem legyen egy csodálatos találkozás az élet urával, aki megadta az élet lehetőségét ő számunkra. Az Úr Jézus Krisztus azért jött, hogy életed legyen. Az idős bácsinak is ezt tudtam mondani. Az Úr Jézus Krisztus azért jött, hogy életet adjon magának. Hogy most jött el az ideje? 81 néhány évesen, a halottas ágyán. Lehet, hogy neki most. Mert az Isten, a szuverén Isten, a világ teremtője, megváltója, megszentelője ad kairoszokat, alkalmas időket. Nekem 26 éves koromban volt ez. A 4 éves Jézuska várásom után, 26 éves koromban, az Isten egyszer csak oda kínálta elém, azt mondja, Györfi Mihály, itt van egy alkalmas pillanat. Te hallottál rólam, átadod az életedet nekem? Kezembe teszed az életedet? Lerendezed azt, ami mögötted van? Úgy, hogy én nem ismertem az Istent, meg a Szentírás tanítását sem. Azt mondtam neki, hogy én tudom, hogy ezt az életet én nem tudom megélni, így, ahogy van, semmit nem ér, én a kezedbe teszem az életemet. Mert ez egy új szansz, egy új lehetőség. Add nekem ezt az új életet, Úr Jézus Krisztus. És én mindent a kezedbe teszek. A múltamat, meg a jövőmet is. Tégy vele, amit akarsz. Nekem akkor megadatott ez a kairosz. Aztán a feleségemnek is kicsit később. És olyan jó volt látni, hogy nem kaptafára dolgozik az Isten, a gyerekeim különböző élethelyzetekben, különböző életkorokban élték át ugyanezt. Hogy egy akkor már hívő családban felnövekedve találkoztak azzal, hogy kevés, ha én ismerem azt, hogy a bolond ember homokra építi a házát, az okos, a bölcs ember az pedig kősziklára építi, vagy ismerem Zákeus történetét, vagy a bibliai történeteket, alaptanításokat, ez kevés, hogyha én nem rendeztem Istenben az életem, és nem adtam az ő kezébe, hogy vezess Uram, tégy engem szolgáddá, hadd kövesselek én téged, és áld meg az életemet. És olyan jó látni, hogy az ő életükben is ugyanúgy működött, mint az én életemben, aki egy nem hívő, egy nem vallásos családban nőtt föl. Ugyanúgy megtapasztalhattuk ezt. De hát olyan jó látni egyébként a Szentírás történésein keresztül is, meg az egyház történetében is, hogy nincs mese, amikor az Istennel, Jézus Krisztussal találkozik az ember, akkor megfordul az élete. Ott van a lator Jézus Krisztus mellett. Hát akart ő találkozni Jézus Krisztussal? Hát dehogy akart. Akart ő elgondolkodni az élet értelméről? Hát dehogy akart elgondolkodni ezen. Csak hát éppen kivégzésre oda tették Jézus mellé. És amikor találkozik Jézus Krisztussal, a megváltó Úrral, egyszer csak világos lesz számára, hogy mi méltán. Ő pedig méltatlanul. Mi megérdemeljük, ő nem. És mégis meghal. Hát emlékezzél meg, amikor eljön a te országod. Mondja az az ember, az a lator. Az utolsó pillanatban utána kivégzik, meghal. Nem marad sok ideje. De a másik meg azt mondja, hogy menj meg magadat, majd utána beszéljél. A világ most is így viszonyul Jézus Krisztushoz. Az egyik fele azt mondja, menj meg magadat, mutass jelt, mert én saját erőmben bízok, amit a szememmel látok, azt hiszem el, amit meg tudok csinálni, azt a saját erőmből csinálok, van nekem eszem, erőm, vagyonom, hallgass Jézus. Ez a világ egyik fele. A másik fele pedig azt mondja, Úr Jézus Krisztus, bocsásd meg. Nem neked kellett volna meghalni ott a Golgotai kereszten, hanem nekem. Köszönöm, hogy az én bűneim árát, azt ott a Golgotai keresztre fölvitted. Emlékezz meg rólam a te országodban. Kezedbe teszem az életemet. De hát ugyanígy látjuk az egyház történetben Augustinus életét is, aki becsavarogja Észak-Afrikát, mindenféle vallási irányzatokkal találkozik, az édesanyja buzgó imádsága, kísérés, aztán egyszer csak Ambrózius ige hirdetésénél megkapja a Kairoszt, és megváltozik az élete. Vagy Luther Márton, amikor ott a toronyban szembesül azzal, hogy kicsoda az Isten, és mit akar az én életemben. Hogy nem arra van szükségem, hogy én erőlködjek, hanem az ő ereje, az Isten ereje az én erőtlenségemen keresztül működik. És elég néked az én kegyelmem. Kegyelemből hitáltal van üdvösséged. Mondja az Isten Márton testvérnek. És akkor ő rádöbben, hogy hát ez az, hát hiába kínlódtam, próbált, mindent megtettem, és mégsem. Az ördög szorított, az Istent meg nem értem el. Hát kegyelemből van, hogy nehogy nekem legyen dicsekedésem. Hát ilyen csodálatosan működik az Úr. És ugyanezt tapasztaltam meg én is, meg ugyanazt tapasztaltam meg Barnus is, akik Szentetornyán voltak, találkozhattak azzal a cigányemberrel, aki a gyülekezetünkben 2009-ben hitre jutott, az a vadember, aki verekedett az utcán, aki elébe került azzal, mindenkivel kötözködött, alkoholista, játékgépező ember, aki a családját is, meg mindenkit vert, a pénzt szétszórta, és ez az ember 2009-ben megkapja ezt a metanoiát, az értelem megújulását, és kicserélődik. Ugyanúgy, mint Augustinus, vagy Luther Márton, vagy akár én is, Barnus is, meg hát novemberben voltam egy férfi héten, és egy aranyos fiatalember, aki buzgó, kántorizáló, gyülekezeti munkában résztvevő ember, de tele az élete nyomorúsággal, bűnökkel, olyan nyilvánvaló bűnökkel, hogy a könnyem kifakadt, miközben lelki beszélgetésben elmondta az Isten előtt, meg én előttem, hogy milyen az élete. És a gyülekezetben szolgált. Ott volt a pap mellett mindig. És letette az Isten az egész bűnös életét, hogy Uram, vedd a kezedbe. És ezért mondom ezt, hogy él az Úr. Nem csak 2000 évvel ezelőtt cselekedett az Úr, nem csak Augustinus életében, vagy Luther Márton idejében, hanem ma is cselekszik az Úr, és az Isten azt várja, hogy ebben az adventben közeledjél hozzá. Hogy téged vizsgáljon meg. És az nem azt jelenti, hogy engem 26 éves koromban megvizsgált az Úr, oda tettem a kezébe az életemet, és akkor egyszer mindenkorra el volt intézve a dolog. Hát naponta csiszolgat az Isten, naponta vizsgálgat az Isten, és naponta metszegeti a vadhajtásokat, naponta töredezi, vagy tördeli azokat a kiszögelléseket, amelyek akadályoznak abban, hogy beilleszkedjek abba a házba, ami élő kövekből épül. Az Isten szeretné töredelni, vagdalni, formázni, azért, hogy az én életem megélhető élet legyen, hogy hasznos élet legyen az ő kezében. Az Isten így szeretne rólad is gondolkodni. És ezt szeretné, hogy az adventben felkészülj a vele való találkozásra. Hogy kézbe vehesse az Isten az életedet, hogy formálhasson. Hogy ne olyan legyél, mint tegnap voltál, hanem nemesebb. Az Isten kezébe hasznosabb. Hogy lásd, hogy mit akar az Isten megvalósítani a te életedben, meg a gyerekeid életében, meg a szomszédod életében, meg a gyülekezet életében. Hogy hasznos eszköze lehess az Istennek az ő munkájában. Hogy ne csak a világban legyél sikeres, a szakmádban, a családodban, a munkádban, hanem sikeres lehessél az Isten országának építésében. Mert az Isten országában csak az lehet sikeres, aki az ő vezetésében, az ő indítására, az ő áldásával végzi a munkáját. Istennek nincs szüksége ilyen irányíthatatlan automatákra, akik végzik a saját fejük szerint a dolgukat. Isten engedelmes szolgákat vár, akik az ő akaratát cselekszik, hajtják végre. És olyan jó látni, hogy az Isten nem szűnt meg munkálkodni, ha engedik az emberek, hogy benyúljon az életükbe. Talán ismerős az a Plé Kereszt című kis novella, amely a falu szélén álló plékeresztről szól, plékrisztusról szól. Ismerős ez a történet? Röviden fölvázolom, egy plékrisztus áll a falu szélén, és oda a falu lakossága a lelkész vezetésével mindig kimegy, karácsonykor, húsvétkor, nagypénteken, és mindig visznek virágot, tartanak szép istentiszteletet, énekelnek, és utána hazamennek az emberek. És egyszer a történetben előfordul, hogy a plékrisztus leszáll a keresztről, és beballag a faluba, és bekopog a gyógyszerészhez. Jó napot kívánok! Én vagyok a plékrisztus innen a falu széléről. Jöttem magához. Szeretnék beszélgetni magával. Hú, most éppen egy nagyon fontos gyógyszert keverek, nem érek rá. Majd talán egy kicsit később. Ha visszajön egy kicsit később, akkor biztos tudnánk beszélgetni. Megy a pékhez, pékmesterhez. Jó napot kívánok! Én vagyok a plékrisztus a falu széléről. Jöttem beszélgetni önhöz. De hát most van egy nagy megrendelés, lakodalmat készítenek elő, 100 kenyeret ki kell sütnöm, sajnos nem ér, jöjjön egy picit később. Bekopog a következőhöz, háziasszony éppen takarít, jó napot ki, én vagyok a plékrisztus, jöttem beszélni, hát nem alkalmas az idő, most éppen nagy takarításban vagyok. És hát lehetne sorolni, hogy hány házba és hány indokkal küldik el Jézust, míg a végül összehívnak egy bizottságot a faluban, és megtárgyalják, kimennek ehhez a plékrisztushoz, és megmondják, hogy maradjon ő csak nyugodtan kint ott a falu szélen, és amikor nekük dolguk van vele, akkor kimennek oda a falu szélére, és ne jöjjön be ő a házukba, és ne zaklassa őket a magánéletükben. Nem ilyenek vagyunk? Karácsonykor, evangelizációkor elmegyünk, de hogy a hétköznapokban, hogy reggel mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? Mit akarsz, Uram, hogy megvalósítsunk most együtt? Ott van-e az élet? Beengeded-e napi szinten? Vagy letudod valami tradicionalizmussal, mint ahogy a mi családunkban is megvolt, hogy karácsonyfát állítottunk, és a másik, ami egyébként nagyon érdekes, a nagymamám mindig sütött nagypénteki perecet, nem tudom, mit szokás, én karcagi gyerek vagyok, Kunságon nőttem föl. Nagypénteki perecet sütött nagymamám, és a kisgyerek voltam, megkérdeztem tőle, nagymama, miért teszünk nagypénteken perecet? Egyébként aszalt szilva, cibere levessel együtt, ez volt a menü mindig. Miért teszünk nagypénteki perecet? Nem tudom, kisfiam, de a nagyanyám is ezt sütötte. Mentem tovább. Most már sejtem, hogy miért sütött nagymamám is, meg az ő nagymamája is nagypénteki perecet. Ez egy kovásztalan, meg töltelék nélkül nagyon szimpla étel volt, egy aszalt szilvából főtt cibere levese, tehát egy nagyon böjti eledel volt ez. Nem tudta, hogy miért. Nem tudta, mert elmúlt a keretből a lélek. Valamikor azért csinálták ezt, mert hogy fontos volt számukra, hogy amikor Krisztus Urunk szenvedett, amikor Krisztus Urunk szenvedés története, mert akkor ne dőzsöljünk, ne élvezkedjünk, hanem érezzük át ennek a nyomorúságát, hogy a világ nem fogadta be a világ megváltóját. De kiment belőle a lényeg, és maradt a keret. De sok ilyen keret marad az emberek életében. Hogy nehogy ilyen keretek maradjanak az életetekben. Ezért jók az evangelizációk. Hogy lelkész úr mondta, az evangelizációk azért jók, mert megmozgatják az embernek a szívét. Nem azért, mert Györfi Mihály állít, vagy más, hanem azért, mert az Isten igéje szólhat. Töredékes emberi szavakon keresztül eljuthat az ember szívébe. Olyan jó látni, hogy az Isten él, az Úr dolgozik, az Úr szólongat. Még lehetetlen helyzetben lévő embereket is. Öreg lelkész barátom, túl a 70. életévén. Tessenek elképzelni. Már azt jelenti, hogy majdnem 50 évet szolgált. És akkor jut hitre. Akkor tapasztalja meg, hogy az élő Isten az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust az ő szabadítására küldte el. Sok mindent megtanult a teológián, korrektül hirdette az igét. A szolgálatért feláldozta az életét. Szerette a gyülekezete. együtt voltam csendes héten ezzel a lelkész testvérrel, és akkor mondta, hogy most lett számára élő az az ige, amiről prédikált 50 éven keresztül. Tetszenek érteni? De sok mindent megtanult, de sok mindent megtett. Csak éppen a spiritus hiányzott belőle, az élet hiányzott belőle. Még egy lelkésszel is megtörténhet ez. A gyülekezet tagjainál is rettenetesen fontos, hogy ne engedjétek testvérek, hogy keretek maradjanak az életetekben. Így csinálta a nagymamám is. Így élték az szüleim az életüket. A tradíció fontos, a tradíciót meg kell élni, jó, hogyha van a gyülekezetnek tradíciója, de ha tradicionalizmussá válik, kiürül, lelkietlenedik, már csak a keret marad meg, akkor a halálodat okozza. Isten pedig szeretne veled találkozni. És ezért hívott most téged erre az evangelizációra, és hogy adventben várd az Urat, hogy közeledjen a szívedhez, hogy az Úr csodát tehessen az életedben. Ezért mondja az Úr ma nekünk, ne tévelyegjetek. Ez a mai üzenet, ebben a várakozásban, ne tévelyegj. Ne tévelyegjetek, és hogyha ezt így a képünkbe vágják, akkor nyilván meg is rettenünk, meg is keményedünk, hát mi az, hogy tévelyünk. Kiről beszél ez az ember? De hát Ézsaiás Isten népéhez beszélt. Nem bálványimádó, istentelen emberekhez szólt, hanem Isten népéhez szólt. Azt mondta, hogy ne tévelyegjetek, mert tévelygésben van az életetek, és a tévelygés a bűnötök. Az ember megdöbben, meg is keményedhet a szíve, hogyha nincs előkészítve a szíve az embernek, akkor megkeményedhet ezen, ezért küldött az Isten hírnököt, előfutót, ezért adventi hírnök ennek a sorozatnak is a címe, hogy az Isten küld hírnököket felén, küld előkészítőket, akik fölkészítik az alkalmat, a szívünket arra, hogy befogadjuk az Úr Jézus Krisztust és az ő igéjét. Az előfutók a királyok előtt annak idején, amikor királyság volt Magyarországon is, akkor előfutók mentek a király előtt, és hirdették, hogy figyelem, megérkezik a király. Szóltak a polgármesternek, a bírónak, és akkor kijöttek, fogadták a királyt. A földekről az emberek kiálltak az út mellé, kalapjukat leemelték, hódoltak a királynak, és természetesen a király találkozhatott az alattvalóival. Sok érdekes dolog megtörténhetett. Szabadítások történhettek a király és az alattvaló találkozásakor. Az előfutók voltak azok, akik értesítették az embereket, hogy érkezik a király, érkezik a megváltó, érkezik az Úr Jézus Krisztus, készítsétek a szíveteket, mert valamit hoz számotokra, valamit adni akar számotokra. El ne szalasszátok az időt, el ne vétsétek az alkalmat. Ezért a hírnök az figyelmet hív, értesít, szembesít, mint ahogy Keresztelő János is. Jézus Krisztus előtt jött, ő azt mondta, hogy én vízzel keresztelek, az utánam jövő majd szórólapát lesz a kezében, és tűzzel fog keresztelni. De gyertek ki, és bánjátok meg bűneiteket, keresztelkedjetek meg bűneitek bocsánatára. És Jeruzsálemből jöttek az emberek, ehhez a szedet vetett emberhez, oda a Jordán vizéhez. Jöttek az előkelő emberek, a teológiára képzett emberek, írástudók, farizeusok. Jöttek az alja népéből is. Mindenki, aki csak hallotta, jött és találkozni akart az Istennel, mert Keresztelő János készítette az utat az emberek szíve felé. Ezt szeretné most az Isten a ti szívetekben is rendezni, hogy ne tévelyegjetek, mert ki a tévelyegő ember, mi a tévelyegésnek az alapja? Feltétlenül megválaszolandó kérdések. A tévelyegés alapja nem más az, mint hogy az ember azt gondolja, hogy alkú pozícióban van az Istennel. Aki azt gondolja, hogy az Istennel csak úgy lehet parolázni. Azt gondolja, hogy feltételeket szabhat az Istennek, és ezért még alkalmasint fel is háborodhat. Egyik lelkész barátom egyik ige hirdetésében hallottam ezt, amikor azt mondta, hogy egy emberrel beszélgetvén mondja, hogy valakinek másképpen kellene viselkedni ahhoz, hogy én a templomba elmenjek. És akkor a lelkész barátom azt mondta, hogy hú, biztos haragszik rám valamiért ez az ember. De hát nem is ismerem. És akkor eszembe jutott, hogy talán nem is rám haragszik, hanem Isten is elkezdett felmutatni, hogy ő, bizony. Tehát valakinek másképpen kellene viselkedni, hogy én elmenjek a templomba. Azt a betyárját. Itt van magabiztosság. ő azt gondolja, hogy perelhet az Istennel, az élő Úrral. Az, aki azt gondolja, hogy feltételeket szabhat, az, aki azt gondolja, hogy alkupozícióban van, az tévelygő ember. Kik ezek? Azok maga módján vallásos emberek. De sokan mondták ezt is nekem. Lelkiszóval nem megyek én templomba, de maga módján vallásos ember vagyok. Hát mit jelent az, hogy maga módján? Ahogy tetszik? Hogy kitalálta? Vagy mit gondol ez alatt a maga módján vallásos ember? Hát persze, hogy azt. Amikor nekem úgy tetszik, akkor arra felé haladok, amikor nem, akkor meg figyelembe sem veszem. A maga módján vallásos ember, aki elvárásokkal van Isten fele is, meg mások felé is, engedelmességre vagy engedni képtelen, az tévelygő ember. És egy másik történet, amikor találkoztam egy évtizedek óta kántorizáló bácsival, és azt mondta, hogy ő az Úrnak szentelte az életét, és az ébredési időben az Isten megszólította őt, és átadta az életét az Úrnak. A szívem melegedett, mondom, ez igen. A kommunizmus ideje alatt kántorizálni, fölvállalni azt, hogy minden vasárnap ott vagyok, még a munkahelyén is tudták is, hogy ezt fölvállalta, le a kalappal. Csak akkor szomorodott el a szívem, amikor rákérdeztem, hogy és a gyermekei, családja van, és akkor mondta, hogy van, igen, három gyerekem van. És mondom, ők nem foglalkoznak az Isten dolgaival, de egyébként az egyik, most mindegy, nem érdekes a történet szempontjából, vezérigazgató, a másik főmérnök, a harmadik pedig, mit tudom én, professzor. És mondom, rendben van, de az Isten dolgaival hogy állnak? Nem, hát ők ezzel nem foglalkoznak. És mondom, ez nem fáj magának. Ezt nem úgy mondja kétségbe esetten, hogy a világ összedől magában, hogy a fiaival mi van? Hát ez rettenetes, hogyha teljesen hidegen hagyja, hogy a gyerekei merre vannak, mit csinálnak, az Istennel milyen kapcsolatban vannak. Hát nem az a lényeg, hogy én üdvösségben vagyok, hanem a rám bízottak. A családom, a gyülekezetem, a szomszédom, a munkatársam. A magam módján. Úgy gondolom, hogy 26 éves koromban megtértem, üdvösségem van, a többi nem érdekes. Mi lesz a gyerekeimmel, vagy a többiekkel? Olyan megdöbbentő, hogy az ember eljuthat ebbe a tévelygésbe, hogy az ötletei, a megoldásai teljesen elviszik Istentől. A tévelygő ember ez jellemző, hogy vannak ötletei a különböző helyzetek megoldására. És ezekben az ötletekben aztán jó messzire elkeveredik Istentől, de nem ez a probléma, hanem az a probléma, a tévelygő ember ez jellemző, hogy ebben az eltévedt állapotában igazolja magát. És azt mondja, hogy ez egyébként jó. Sok esetben ilyenkor kijön az, hogy hát egyébként áldozat vagyok, tehát mindenki hibás körülöttem, én nem, mindenki hibás körülöttem, de én nem. És megmagyaráz azt, hogy miért került ilyen helyzetbe, és miért tesz valamit, és miért nem tesz meg valamit. Nem szabad összekeverni a tévelygőt az eltévedt juhval. Mert az eltévedt juh az visszavágyódik az akol melegébe. Az eltévedt juh vágyódik a pásztor közelségének biztonságába. A tévelygő az nem vágyódik vissza, az ott érzi jól magát, és ott magyarázza meg a helyzetét, ahol van. Megmagyarázza, és megerősíti magát, meg esetleg még azokat is, akik hallgatják őt. A tévelygőnek vannak túlélési stratégiái, és logikus magyarázatai a helyzetekre. Ha mégis csődbe jut, el kell ismernie, hogy hibázott, akkor el kell ismerni, hogy hibázott, akkor mindig kitalálja, hogy ki a hibás rajta kívül. Hogy miért került abba a helyzetbe. Valaki nemrégiben nagyon megdöbbentett újra, amikor túl rengeteg bukáson, tragédián, az alkohollal problémája volt, házassági csaláson, parázna életen esett keresztül, és mindenkit okol egyébként, hogy mi miért történt meg. És valami kioktatja a keresztényeket, hogy hogyan kell gondolkodni a keresztény embernek. És már nem szégyelled magad. Hát egy ramatnak a tetején ülsz, És akkor te elkezdesz oktatni embereket, hogy hogyan kellene valakinek az életét berendezni. Hát miért nem teszed oda az Úr Jézus Krisztus keresztje alá az egész tönkrement életedet, és mondanád rá azt, hogy kár és szemét, adj nékem újat, Urunk, vígy tovább engem. De most ebben megragadva tévelyeksz, mert igazolod magadat, mert azt mondod, hogy amit teszel, tettél, az jó, és ezt te így tartod jónak, és így haladsz tovább ezen az úton. És tönkreteszed magadat, meg tönkreteszed azokat is, akik téged figyelnek. Ne tévelyegjetek, hanem leplezzétek le magatokat, hogy a tévelygőből eltévedt juh lehess. Mert az eltévedt juh aztán fölkiált, és azt mondja, hogy Uram, segíts! Vissza szeretnék találni hozzá. Lehet, hogy megdöbbentő volt és sokkoló Istennek a szava, de sajnos ezt kell látnunk az Isten népének az életében, hogy az Isten népe folyamatosan eltévejed. Folyamatosan elkanyarodik az élete, és aztán megmagyarázza, hogy miért jó neki ott. Isten népe. Ezért, kedves presbiterek, gondnokok, felügyelők, zsinati tagok, nem tudom, kik vagyunk itt együtt, akikre az Isten rábízta az egyháznak az ügyét. Nagyon világosan lássuk ezt, hogy az Isten nem szeretne bennünket tévelygésben tartani és hagyni. Az Isten szeretne bennünket kihozni a tévelygésből, hogy nem magyarázzuk a helyzetünket, hanem tegyük oda elé, hogy ő megtisztíthassa, hogy ő megújíthassa, hogy ő beilleszthesse a helyére. Isten szeretné megáldani az orosházi evangélikus gyülekezetet, szeretné megáldani evangélikus egyházunkat, szeretne megáldani benne egyenként mindannyiunkat, családunkkal együtt. Mert neki az a terve, hogy az ő népe az ő dicsőségét hirdesse. De ennek az a feltétel, hogy ne tévelyegjetek. Ne legyen az életetekben semmi, ami elkanyarodt az Úrtól, és te azt magyarázod. Azt te hitelesíted egy magyarázattal. Isten szeretne szabad, őt dicsőítő gyermekévé tenni. Amen. Énekeljük a 439-es énekünk utolsó versét. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálaadással vagyunk előtted szabadításodért. Köszönjük néked, Urunk, hogy te megkisebbítetted magadat, megszegényítetted magadat, földi formát vettél fel, érettünk. Hálás a szívem azért, Urunk, hogy ma is lehetőség van hozzád fordulni életünk megújításáért. Áldj meg bennünket, Urunk, most akik együtt voltunk ebben a mai evangelizációs estében. Hadd láthassuk életünket. Hadd láthassuk mindazt, amit te szeretnél megláttatni velünk, ami kár és szemét. És hadd láttathatnád meg velünk, Urunk, azt, hogy mi az, amit te helyezel az életünkbe, mi az a cél, amit el kellene érnünk, amit követnünk kellene. Szeretnénk, Urunk, a te akaratodban járni. Szeretnénk a te dicsőségedre élni. Földi életünkben. Ehhez adj nékünk tőled jövő erőt, tőled jövő bölcsességet. Köszönjük, Urunk, hogy mi itt lehettünk együtt, és kérünk azokért, akik ide gondoltak, akikkel egyek lehettünk, együtt lehettünk Szent Lelked által. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen.